hozzuk a heti fáradalmainkat és nehézségeinket, és ezzel még nem is lenne gond, hanem ha esetleg így megyünk el az Isten tiszteletről, az a baj. Mert Jézus azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, de nem úgy mondja, hogy aztán úgy is menjetek haza, hanem én megnyugvást adok nektek, békével kell hazamenni, fölszabadultan kell hazamenni. Egy jó Isten tisztelet, egy Isten központú Isten tisztelet arról szól, hogy úgy megyek haza, hogy már haza kell menni, mikor lesz a következő alkalom, hogy jöhessek, mert jönni szeretnék az Isten tisztelet. És ennek van isteni oldala, és van az emberi vetülete, akadálya adott esetben, és mi most azt vizsgáljuk, hogy mi az, amiben nekünk kell változni, változtatni. Na, fogalmakról fogunk beszélni, és talán az első fogalom egy olyan pontja lesz ennek a tételnek, amivel szeretnék egy kicsit részletesebben, és lehet, hogy ez ki is tölti most a délelőttünket, foglalkozni, és van három olyan pillér még ezen kívül, az igehirdetés, a bizonságtétel és az imádság, ami, hát az igehirdetés az egy szűkebb, mert ugye azoknak szól, akik igét hirdetünk, a bizonságtétel mindnyájunkat érint, ugyanúgy, és arról azt gondolom, hogy beszélni kell, meg azt is egy kicsit jobban ki kéne bontani. Az imádság meg egy olyan dolog, amiről nem beszélni kell, hanem cselekedni kell, tehát hogy az meg abban lesz egy kicsit másabb. Viszont hadd tegyem fel a kérdést, és jó lenne, hogyha minél többen hozzá tudnánk szólni. Mit jelent az imádat? Bátran hangosan, mert nem...
Kapcsolatban
lenni Istennel. Kapcsolatban lenni Istennel. Jó?
Boldogulni neki, engedelmeskedni, dicsőítem, aki...
Jó. Megpróbálom másképp feltenni a kérdést. Mondjuk én az a fiatal ember vagyok, aki soha nem volt Istennel kapcsolatban, nem járt gyülekezetben, és most hallom ezt a szót, hogy imádat, és nekem el kéne ezt magyarázni. És nem tudom, hogy mi az, hogy Isten dicsőítés, nem tudom, mi az, hogy hódolat. Hogy tudnánk egy ilyen embernek elmondani azt, hogy mi az imádat?
Annak a kifejezése, hogy nagyon szeretlek, tisztellek.
Már nem csak a adományaidért, vagy a hálás, hanem önmagadért, aki vagy neki.
Tehát mindennél fontosabb.
Mindennél fontosabb. Hú, ezek olyan...
Nem látom más, csak téged.
Nem látok más, csak téged, már mint őt, Isten.
Ja. Hát itt volt egy igaz korábban, hogy...
Mert nem tudom az ígét. Igen.
Hogy ugye, mert áron vitetetek meg, dicsőítsetek Isten testetekbe. Tehát már nem úgy élek, mint ahogy korábban éltem, a saját akaratom és elképzelésem, meg a komfortzónám szerint, hanem próbálok Isten szerint élni.
Jó, ez mondjuk abban segít, hogy megértsem, hogy te miért vagy másabb, mint én. De mi az, hogy imádat?
Amikor Istent meglátom, és elkezdem őt egyre inkább nézni, szemlélni, és rácsodálkozni arra, hogy ő milyen, és kicsoda, és mit tesz értem.
Én nagyon akarom látni az Istent, de nem látom. Hogy lehet az, hogy te meg meglátod? Bocsánat, most szándékosan teszek fel ilyen provokatív.
Teljesen átadni az életedet.
Az az imádat?
Hát megismerni őt először is, valahogy az igény keresztül.
Na, ugye, hogy mennyire, tehát, bocsánat, mennyire nehezen tudjuk kifejezni magunkat, mert vannak szavaink, amik nekünk természetesek. A mi szóhasználatunkban. Egy világi embernek
nem.
Egy világi embernek nem. Pedig mindjárt bebizonyítom, hogy milyen közel is állunk, legalábbis a világi gondolkodás, és ez a fajta gondolkodás. Hányszor halljuk azt világi embertől, hogy imádom.
Igaz? Bocsánat, erről az imádatról azt jutott eszembe, hogy én még mit sem tudtam róla, és akkor lejött hozzám a szomszéd kislány, Szulami Júci,
És azt mondta, hogy Kati néni, ha tetszene tudni, hogy engem hogy szeret az Isten, meg az én szüleimet, és akkor Kati néni is oda jöhetne, mert Kati nénit is nagyon szeretik. Milyen lapadája. Ha majd egyszer elmegyek. És valóban egyszer elmegyek. És azóta imádom az Istent.
Jó.
Tehát mit is ki lehet fejezni, hogy ha valaki
zárnak. Ebből következik az, hogy Isten téged is szeret.
Igen, igen, de még mindig az a kérdés, tehát nagyon sok jó dolgot elmondtam, csak még mindig az a kérdés, hogy mit jelent az, hogy imádat. Mit jelent az imádat?
Magasabb rendűnek mondom saját magamtól.
Igen. Megalázom magam. Alávetem magam. Akkor már ez.
Én egyetértek az Istennel, mert főleg, hogyha olyan dolgokban nyilvánul meg, ami ellentétes más, hogy valaki mondja, hogy én imádom ezt az ételt, hát én imádom Istennek a törvényét, amit mond például.
Ha valamit imádok, akkor azt gondolom, hogy alávetek mindent annak, igaz? Tehát alárendelem magam, megalázkodok, tehát már most próbálom egy kicsit úgy összeszedni a gondolatokat, fontosnak tartom, vagy a legfontosabbnak tartom, ugye akkor még
többet akarok belőle.
Akkor ez olyan, mint egy dolg.
Kívánatos.
Kívánatos. Jó. Próbáljuk akkor, ez volt a világi embernek tehát a világi ember előtt így fejtettük ki, de most akkor próbáljuk egy keresztény embernek megmagyarázni. Tehát most abból az értelemből, hogy próbáljuk a Szentírás alapján megnézni, hogy mit jelent az imádat. Akkor mi jut eszünk be?
Dicsőítés.
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 Nagyon jó.
Magas.
Esetleg egy konkrét hely vagy történet?
Hát például, hogy abban is megdicsőíthetem Istent, hogy ő mondjuk nagyon csúnyát mond nekem, én meg átölelem, hogy Isten szeret. Tehát, hogy ezzel lássa, hogy
Isten... Mármint egy szeméről beszélünk,
igen,
mert igen.
Igen, aha. Például.
Jó, jó.
Most az Isten imádatáról beszélünk?
Igen, igen. Igen, Isten imádatáról
szól.
Magasztalás. Tehát, ha magasztalás, akkor...
Nincs az. Élet.
És miért csinálsz így, Laci bácsi?
Hogy?
Miért csinálsz így? Mondod, hogy magasztalás, dicséret. Miért emeled fel így a kezed?
Nem szoktam.
Csak érdezem. Nem, de tehát most ez egy pont egy jó példája volt, hogy mondtunk valamit, és automatikusan...
Neki szól.
Aha, mert hogy ez egy kifejezője esetleg ennek.
Igen.
Nagyon jó.
De szoktál, csak
nem ezért. A családi titkokat majd délutánra hagyjuk meg. Na jó, tehát ha már ez előjött, van ilyen a Bibliában?
Van.
Az is benne van. Sőt, felszólító módban van. Húha, na, várjunk, mert még sok minden lehet akkor. Valaki szeretett volna.
Azt szerettem volna mondani, nagyon meglepő élményem volt az osztály alkalommal. Mellettem a másik sorból ötött föl. Meg voltam dolgozva a győződben, hogy egy évre vagy két éve megtört valaki lehetett. Mert olyan lelkesedéssel, olyan örömmel énekelt, és feltartotta a kezeit, és élt, és élt, és elkezdtem vele beszélgetni, és nagyon boldogan hallottam, hogy 10 éve megtért, de most egy új lelket kapott, egy pár hónapja, mert azt mondja, hogy akkora boldogságban van, és ezt láttam vele, tehát azt hittem, hogy egy kisebb megtértek, úgy tiszta.
Mert csak a frissen megtértek, tetszik meg a kezükben. Ők nem tudják, hogy hogy kell viselkedni a konferenciát.
Csak annyit szeretnék, hogy köszönöm, hogy a törvülekezett
időt. Tudom, köszönöm. Hozzám is eljutott a hír.
Igen?
Igen, örülök neki, vagy legalábbis köszönöm, de most tényleg, már bocsánat, hogy ebbe, de kérdéseket teszek fel, magunk vagyunk, jó? Tehát nyilván fölveszik, de csak azért, hogy belső használatra használjuk. Tehát, hogy Miért gondoljuk azt, hogy ha valaki lelkes, általában két dolog jut eszünkbe, ha valaki lelkes, újon, és kifejezi ezt. Vagy új, vagy karizmatikus.
Vagy hülye.
Azt már nem gondoljuk.
A munkahely, hogy a...
Ja, a munka, jó, a világ, jó, de most mi hívő emberek miért gondoljuk ezt? Miért gondoljuk azt, hogy ha valaki újong, ha valaki lelkes, hogy akkor az vagy nagyon fiatal, lelkileg, vagy karizmatikus. Tehát vannak ilyen sztereotípiák bennünk. Pedig, most bocsánat, nekem egy kicsit az jön le, hogy úgy újongot, vagy úgy éneket, bár én tudnék úgy. Nem? És mit élt meg bennünket ettől? Na, ez csak egy kérdőjel. Következő gondolat, amikor Isten fiát szenvedélyesen imádjuk, lélekben és igazságban, Isten dicsőséggel leszáll a gyülekezetre. Tehát, én alapjában véve, te senki félre ne értsen, alapjában véve, teológilag, nagyon teljesen messze állok a szélső karizmatikus dolgoktól, és sokszor el is zárkózom ezektől. De az, hogy most szenvedélyesen imádjuk Istent, az, hogy felemeljük a kezünket, az, hogy esetleg más stílusban énekelünk, ez nem karizmatikusság kérdése. Jó? Tehát, hogy ezt azért így figyelembe kell venni, ez más kérdéseket vet föl. Ez kulturális kérdés lehet adott esetben. Mi így szoktuk meg, hogy csendben énekelünk. Mi meg úgy szoktuk meg, hogy táncolunk az éneklés alatt. Ez kulturális kérdés, nem teológiai kérdés. Ezt kell figyelembe venni, mert akkor fog jól elsülni az, amit szeretnék mondani. Miről van szó? Arról van szó, hogy nem lehet úgy Isten imádni, úgy kifejezni magunkat, hogy hát szeretem az Urat, szeretem az Urat. Mert a hétköznapokban segít csinálni. És nagyon diszonáns az, amikor beszélgetek idős emberekkel, olyanokkal, aki beszéltem egy idős emberrel, aki kiárt a Fradi meccsre, nem kérdeztem meg tőle, hogy amikor berúgta a Fradi a labdát a kapuba, akkor is csak így ült. De vagyok, lehet újongani, és a gyülekezetben meg nem lehet újongani. Nem ugyanaz az ember vagyok? Nem ugyanaz a személy vagyok? Vagy Isten nem méltó arra, hogy ami bennem van öröm, az kifejezze?
Nem mindenki tudja kifejezni.
Az egy másik dolog. És ennek vannak okai is. Tehát ennek vannak okai is, tehát azért ez inkább lelki gondozói. Én azt gondolom, hogy tehát nem, itt most nem arról van szó, hogy az Isten tiszteleteken mindig táncolni kell valami. Nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy elfolytunk magunkba dolgokat adott esetben, vagy engedjük, hogy az Isten lelke fölbuzogjon benne, fölszabadítson, mert a kettő nem ugyanaz. Tehát lehetek én úgy fölszabadult, hogy lehet, hogy a környezetem csak az arc kifejezésemen, a belsőmön veszi észre, tehát nem kell ahhoz feltétlen táncolni, hogy én fölszabadult legyek. Mint ahogy én azt szoktam mondani a világi embereknek, hogy az ebb kell lerészegedni, hogy jól érezzem magam, mert nem annak a függvénye, de itt is ugyanígy igaz. De azt viszont meg kell látnunk a Biblia elve alapján, hogy az érzelmeknek valahol helye van, és szerepe van, mert Isten olyannak teremtett bennünket, hogy tudunk örülni, tudunk újongani adott esetben, tudunk sírni adott esetben. Én nem csak azt várom az Isten tiszteletben, hogy mindenki ugráljon és tapsoljon, miért? Akinek fájdalma van, vagy bánata van, vagy Isten olyan oldalról érinti meg, hogy összetörik, és sírnia van kedve, de azt sem tapasztalom, tehát ez a baj, hogy sajnos kizárjuk az érzelmeket. az érzelmi megnyilvánulásokat. Lehet, hogy belül megéljük és elfogyjuk őket, de nem jönnek elő, nincs jele. Arról beszélek, hogy amikor olyan módon át tudjuk adni magunkat Istennek, hogy nem azzal foglalkozunk, hogy mit fog a mellettem lévő szólni, hanem ha van egy késztetés benne, ha nekem most az a késztetésem, hogy fölálljak és úgy énekelek, hogy az a késztetésem, hogy letérdepeljek, vagy arcra boruljak az Úr előtt, akkor legyek szabad rá megtenni. Mert Isten jelenlétében vagyok. Az a fontosabb, és nem az, hogy mit mondnak az emberek is. Itt van szerepe egy gyülekezetnek. A gyülekezet egy olyan helynek kéne lennie, ahol ha én egy istentisztelet, egy éneklés közepette leborulok, nem fog mindenki rám nézni csúnyán, vagy ha én felemelem a kezem, akkor sem fognak kinézni, vagy ha én tapsolok és ujjongok, akkor sem. Mert ezek nem teológiai kérdések, ezek megnyilvánulások az életünkben. És ha Isten jelenlétében vagyunk, de nem mi akarjunk lenni a Szentlélek, hanem a Szentlélek, azért ne feledkezzünk, mert azt mondja az ige, a Szentlélek a rendnek az Istene, tehát hogy azért nem rendetlenségről beszélünk, csak az a kérdés, hogy mi a rend? Ki határozza ezt meg? Mi? Emberileg? Vagy Isten? Tehát...
Kérdés.
Igen, kérdés.
Mit jelent az, hogy lélekben és igazságban? Ezt annyi szoktuk tudni emlegetni, de nem vagyok benne biztos, hogy igazából tudunk rá jó választani.
Jó. Az igazság szó az a görögben inkább a teljes való jelenti. Tehát a valóság hűen, ha lehet így fogalmazni. A lélek szó itt inkább a szellemben és igazságban lenne a helyesebb, mint ahogy az egyik énekben is énekeljük.
És a valóságos, tehát tényleg szellemben és valóságban.
Igen, tehát van ilyen fordítás is egyébként. Számomra ez azt jelenti, hogy az imádatunknak van egy olyan része, amit agyilag határozunk meg, és azt mondjuk, hogy az, hogy felsorolok dolgokat, az eszemmel elkezdem, hogy Isten a csodálatos, nagy, hatalmas. De miközben ezt teszem, és azt mondom, hogy most nem az agyamra akarok támaszkodni, nem az értelmemre, akkor Isten szelleme felhoz olyan dolgokat, amire én esetleg az agyammal nem is gondolnék rá. Ehhez társul egy lelki ajándék is adott esetben, amit a Biblia nyelveken szólásnak hív, és az egyik funkciója a nyelveken szólásnak pont az, hogy nem a magam értelmére támaszkodva mondom az imádságot, hanem Isten hoz föl bennem olyan dolgokat, ahol amit az ő lelke által kíván kimondatni velem. Tehát azért ezt sokkal összetettebb, de ha már így föltetted a kérdést, akkor egy picit, hogy így megmagyarázom. Sokszor arra figyelünk, hogy amit megértünk, azt adjuk tovább. Igaz? Tehát azt szoktuk mondani, hogy csak úgy nem beszélünk a levegőben, mert ha valamit nem értünk, azt azért nem mondjuk tovább, mert annak nem látjuk az értelmét. Viszont az isteni dolgok azok nem feltétlenül így működnek, mert ha mindent csak ez szerint akarnánk elmondani, akkor nagyon leszünk képenünk. És vannak helyzetek, amikor Isten úgy jelent ki dolgokat, hogy kimondok valamit, és lehet, hogy nem is tudom, vagy nem vagyok tisztában annak, hogy mit mondok. Egy igehirdetés kapcsán is. Például a profétikus beszéd is egy ilyen lehet, hogy én beszélek valakinek az életéről, úgy, hogy én nem tudom, hogy annak az életőnek mi van az életében, de jön egy gondolat, hogy most beszéljél a megbántottságról, a megbocsátásról. És én elkezdek beszélni, nem terveztem azt, hogy én ezt fogom mondani, de hozza Isten szent lelke föl bennem. Vagy imádkoz azért, hogy ebben a gyülekezetben a megbocsátás az kialakuljon, és tudjanak megbocsátani. És akkor én elkezdek erről beszélni, úgy, hogy én tudnám, hogy a gyülekezetben mi van. Ez az Isten munkája, hogy Isten kimond dolgokat, értelmes dolgokat, mondjuk persze, nem blagyba szöveget, de mégis olyat, amiről nekem fogalmam sincs. Istent imádni szellemben és igazságban valahogy ez egy részigazság, mert bennem is csak részben van az igazság, de valahogy így értelmezem, és az a tapasztalat, hogy amikor elkezdjük Istent úgy imádni, hogy nem arra figyelek, hogy most hogy fogok megfogalmazni egy mondatot, most nem arra figyelek, hogy a másik mit fog mondani, vagy mit fog gondolni, hanem csak elkezdem mondom, és egyszer csak azon veszem észre, hogy már nem megtervezett gondolatok jönnek, hanem belülről jönnek, akár a magyar szavak is, de mondom, mert hozza fel az Isten bennem a dolgokat, és közben átélem az Isten dicsőségét, Isten jelenlétét. És ha megnézzük, az Ószövetségben ez hogyan volt jelen? Mert valahogy itt akadtam el egy kicsit a gondolata, hogy azt kell látnunk, hogy az Ószövetségben ez hogy van jelen, az Isten imádó. Isten meghozott egy formát. Leírta, hogy neki mi a kedves, és ha mi ahhoz akarunk alkalmazkodni, akkor nyilván az szerint kéne betartsuk. És mit mond Isten az Ószövetségben? Hát olvasunk olyan dolgokat, amire lehet, hogy ma a fejünk ketté állna. Mert Isten azt mondja, hogy ujjongjatok, harsogjatok, tapsoljatok, ugráljatok, táncoljatok az Úrnak, az Úr előtt. Az Úr előtt. Tehát nem azon van a hangsúly, hogy táncolunk vagy nem, hanem azon van a hangsúly, hogy Isten jelenlétében felszabadult vagyok-e? Felszabadult vagyok-e? Mert a hétköznapjaim arról szólnak, ugye? A hétköznapjaim arról szólnak, hogy fölveszek egy formát. Én vagyok Bódi Sámuel, az intézményvezető, a direktor, az ez, az, mindenkinek valamilyen pozíció. És ahhoz alkalmazkodunk. Isten jelenlétében az vagyunk, akivé Isten belül formál, alakít bennünket. És ez nagyon nem mindegy, hogy egy felvett formát adok elő az Isten tiszteleten, vagy Isten bele tud múlni az életemben. A legcsodálatosabb számomra megtapasztalás az, amikor ugye azt szokták mondani, hogy ez egyfajta személyiség kérdése is, vannak az értelmi, intellektuál, kedvelő emberek, akik inkább abból a megközelítésből értelmezik Istent, és vannak az érzelmi dolgok, és akkor azt mondjuk, hogy hát, ezek nagyon érzelgősek, és ez azért nem jó, meg mit tudom én. De a legcsodálatosabb nekem az volt átélni, amikor egy tudós ember föl tudott szabadulni az Isten jelenlétében, és ha ránéztem volna, és azt mondtam volna, hogy ez az ember nem hogy ujjongjon, ugráljon, mondjuk egy mosolyt, ha megeresztene, már az is egy nagy szám lenne. Isten jelenlétében föl tud szabadulni az ember, mert ott önmagamat adom, teljes valómat adom. Átadom az Istennek, és ez nem mindegy. Nem valami szellemiségnek adom át, mint a világi emberek, ahol a démon rángat engem, meg én magamat, és a sátán előtt ott ugrálok, hanem Isten lelkének adom át magam. És ezzel kimondom, hogy az Isten lelke uralkodik rajtam, fölöttem, és ő tesz velem dolgokat. És azt látjuk, hogy az Ószövetségben az Isten lelke nagyon sok dolgot tudott tenni az embereken, prófétákon, azokon, akik erre oda tudták adni magukat. Bocsánat.
Kérdés. Hát én csak annyit szeretnék mondani, ez a lelkesedéshez, vagy látszó, hogy kezemet feltartom, vagy nem tudom, milyen formában fogom kifejezni azt, hogy Istent imádom. Én gyerekkoromban már jártam gyülekezetben, a szüleimnek voltak, és ott volt közös, hát mindenféle korú emberek voltak. Ott nem volt hívat az, hogy feltartjuk a kezünket, mert nem volt szokás. Most már inkább a fiataloknál van ez. De attól függetlenül én tudom azt, hogy lélekben, bensőmben tudom ujjongani, tudom imádni az Istent. Tehát nem mindig látványos az, hogy én Istent imádom, hanem lehetséges, hogy csak a bensőmben.
Igen. Tudom, hogy sokan azt szokták mondani, hogy én belül örülök, de ennek az a problematikája, amennyire én vizsgáltam ezt a területet, tehát nem vagyok nagy szakértője, de amennyire engem foglalkoztatott ez annak idején, ennek az a problematikája, hogy minden érzelem meglátszik rajtunk, nem? Tehát most ha kapunk egy, most ha valaki, most kiosztanik egy cetlit, és azt mondanám, hogy neked ez az üzenet jött, és akkor mondjuk valaki olvasná, hogy meghalt egy közeli hozzátartozód, és komolyan veszi azt, ami oda van írva, akkor az belül nem élem meg, az kívül is látszik. Vagy, mit tudom én, a postás dupla nyugdíjat hoz. Még az is meglátszik kívülről, tehát, és akkor még csak ilyen banális dolgokat mondtam. Tehát nem, de most gondoljuk, hogy nem is lehetne másképp, mert érzelmileg így vagyunk összerakva. Van, aki jobban ki tudja mutatni, és van, aki kevésbé, ezzel egyetértek. De ha ezt nem éljük meg érzelmileg, akkor nem lennének érzelmi gyógyulások. Ami pedig nagyon fontos, a nevetés, ezt a világ bebizonyította, hogy a nevetés, a mosolygás gyógyító hatással van az érzelm, nem a szellemi világunkra, az érzelmünkre. Tehát Japánban, vagy nem is tudom, hol bevezették azt, hogy fél órát röhögni kell, mert az fölszabadít, és az az ember jobban teljesít. Az az ember jobban teljesít. Na most, mit mondok én? Ez a világ, ez egy mesterkért dolog, de részigazságot ismertek fel abból az Isten igazságból, ahogy Isten minket megteremtett és megalkotott. És nem véletlen érdemes lenne, még én sem vettem a fáradtságot, hogy kigyűjteni, hogy hol van a szomorúság, a sírás, a gyász, milyen kontextusban van, hányszor fordul elő, és az öröm, újongás, tánc, ezek a megnyilvánulások milyen sűrűségben jelennek meg a Bibliában. Jóval több lesz ez, mint a másik. Mert maga Istennek az elve az, amikor azt mondja az ő népének, az első jelső keresztül, hogy a gyászukat, a szomorúságokat meg fogom változtatni azzal, hogy Mesiást küldök a földre. Öröm lesz, akik szomorúak voltak, azok meg fognak változni, és nekem ez a kérdésem, hogyha csak belül élem meg ezt, akkor milyen változást hoz ez az életemben? Hoz-e egyáltalán, vagy láthatóvá válik ez? Ez egy kérdés csak nekem. Igen?
Például nekem van egy betegem a munkahelyem.
Igen?
Észrevettem, hogy szeret nevetni, nem beszél, nem mozog, félmondott ember. És szeret ölelkezni, szoktam ölelkezni, még nevettünk. Sokszor bajban vagyok, hogy csak nézzük, az nevetünk 5 percig után, na most kajálunk, most nem nevettünk, de akkor elkezd újra. Azt, hogy tart a szünetet, azt akkor rettünk. Ezeket, ez nagyon jó dolog, hogy a szellemi gyógyítja.
A lelkem, a Salamon azt mondja, hogy mindennek megvan az ideje. Nem értem, mondta a Salamon, hogy megvan az ideje a sírásnak, és a nevetésnek is megvan. És ott a nevetés szót meg kellene nézni, mert nem ugyanaz, mint a magyar. Tehát ott a hangos nevetés legalábbis így lehetne visszaadni. Tehát egy olyan fajta megnyilvánás, ami nem csendben történik. Igen?
Én csak szeretném mondani erre az imádatra, hogy én nem 10 évesen, hanem már jócskán a 40-es éveimben, ugye nagyon vandázós, bűzös, csápolós időszakon volt. Akkor aztán anélkül ittam volna alkohol, másnap reggelig, szóval itt mindenben. És amikor én először láttam, milyen gyülekezetben ilyen csápolós, meg ilyen nagyon lelkendező zavart. Szabályszerűen zavart. Mégiscsak Isten tiszteltem, hogy gyülekezet, annyi mindent megértettem, és tanulatlan voltam. És utána rájöttem, amikor a Balaton nekem voltam először, hogy milyen jó ezeknek az embereknek, milyen felszabadultak, hogy a szabadságérés. És olyan hálás voltam értem, hogy ezt nem kell szégyelni, ez annyira jó.
Az Istennel nyilván mondja földrajzilag, hogy más testvérekkel együtt vagyunk, nem úgy, mint otthon. De kérdezem, hogy otthon például az ember, aki gyülekezetben egy kicsit, én mire kellene. De és ez nem az én dolgom, és ez a másik gondolatom, hogyha egy gyülekezet, ami mindannyian dicsőítjük Istent, akkor az vajon az Isten dicsőítése a részemről, hogy lesem a másikat és azonnal véleményt formálni. Tehát ez egy visszaütős dolog, mert lehet, hogy elítélem őt azért, mert szerintem nem jól dicsőíti, vagy nem úgy, ahogy kellene, közben nekem meg ez az Isten dicsőítés, hogy őt véleményezem. Hogy vajon kellene, hogy mindig erről vélemény, nyilván amíg a rendet nem zavarja meg. Miért kell nekem az ő lelki állapotáról bármit leszűrni abból, hogy ő hogy tartja az mennyire magasra a kezét? Hát szerintem ez benne van is egy vizsgálatra, mert hogy kellene mindig ilyenben, hogy megítéljük az ő egész lelki életét
egy mozdulatot. A problémák ott kezdődnek, amikor ezekből a dolgokból teóriát tegyáltuk, oda-vissza. Tehát mondjuk egy olyan közösségben, ahol a kézfelemelés, a boldogság, a kifejezése, vagy akár a sírásé is erőteljes a gyülekezetben. Mert nem zavar senkit, tehát a gyülekezet ezt szokta meg. Annak is van egy teológiája, tehát annak is van egy veszélye, hogy aki oda kerül, és nincs ott lelkileg, és föltesz a kezét, és azt gondolja, hogy attól lesz ő hívő, tehát ez is egy veszély, értjük? Tehát mindenütt, ahol emberi teológia van, ott van veszély. Mint ahogy az is egy veszély, hogy azt mondjuk, hogy a tánc az nem az Istentől van, és abból arra csinálunk egy teológiát, és azt szokták mondani, mert megutálta a Miká és Dávidot azért, mert táncolt, csak nem teszük hozzá, ha már stílusosan elemezzük az igét, hogy Mikának nem is lehet a gyereke. Tehát, hogy azért azt meg kéne nézni, hogy volt egy rend, amire azt mondták, hogy a király viselkedése nem fér bele a méltóságához képest. És nem azt vette észre a feleség,
hogy
az Isten jelenlétébe van. Nem arról van szó, hogy Dávidnak aztán utána mindig ezt kellett csinálni, csak volt egy eset, amikor Dávid azt mondta, hogy az ő méltóságát leteszi, mert az Isten jelenlétében van, és az többet ér, mint az emberek véleménye. Jó? Tehát az a baj, amikor oda-vissza próbálunk ebből új teológiákat gyártani, neked is ezt kell csinálni, ha te még nem ilyen vagy, akkor attól leszel több vagy kevesebb. Tehát nem gondolnám, hogy attól kevesebb lesz valaki, hogyha nem teszi fel a kezét. Nem gondolnám. Ha a tiszta szívből imádja az Isten. De mi a lényeg? Tehát itt is ne ezt lássuk meg, hanem azt mondja, amikor Isten fiát szenvedélyesen imádjuk. Tehát én nekem inkább ez a problémám, hogy ez hiányzik ma, a szenvedély. Ma inkább a közömbösség jellemző, a fa arc a gyülekezetekre, az emberekre. És ez valahogy nem fér bele a héber gondolkodás módba sem, nem fér abba bele, hogy az Isten ilyen, most idézőjelben ilyen robotokat várna a gyülekezetekbe. Mert ez a robotvilág lesz majd az, amely érzelemmentesen csak ülünk, és meghallgatjuk az Isten tisztet, fölállunk és megyünk. Szenvedély. Tehát legyen benne az, hogy az Úrért teszek valamit. Ne emeljen fel a kezem. Tegyek egy ezres, vagy bármi, de az Úrért tegyem. Tehát legyen benne az a tűz, az a szenvedély, amire Isten azt mondja, mindjárt, amire Isten azt mondja, hogy meglátogatom az én népem, mert látom, hogy szeretnek. Annyira szeretnek. Közel megyek közel. Ott volt Salamon. Azt mondta, áldozatot mutatod be az Úrra. És mit tudod az Úr? Meglátogatom ezt a Salamont. Oda megyek hozzá. Igen?
Egyszer egy ifitáborban voltam, és annyira belém vésődött, hogy beszélgetünk erről, mit jelent az, hogy halleluja. Úgyhogy Isten dicsérjük, és dicsőség Istennek, de hogy igazából benne van az, hogy kész vagyok bolondá lenni. És nem tudom, hogy pontosan igazából mit jelent ez a szó, de valamilyen magyarázat volt, hogy de nekem nem azt jelenti, hogy most bolondként kell viselkedni, hanem hogy az én okosságomat, a tudatosságomat, meg azt, hogy a többiek hogy figyelnek rám, vagy én hogy figyelem a többieket, az teljesen félretolom. És Istenre figyelek, és hallandó vagyok. Ha mások hülyének néznek, akkor is hallandó vagyok. Úgy dicsérni Istent, ahogy ő méltó rá, és úgy, ha
tök mindegy, hogy milyen megnyilvánulási formája van ennek, ha őszinte, és hogyha nem másokkal foglalkozik, hanem ő vele, akkor ez a teljes átadás, meg a ilyen kis okoskodásomnak, vagy okosságomnak, vagy ilyen tudati korlátozásomnak a hiányában egy szenvedélyes dolog lesz.
Én nagyon hálás vagyok a gyülekezetünkért, mert nekünk a gyülekezet, tehát mi célul tűztük ki a gyülekezetben, persze egyfajta örökség is volt, de ezt is úgymond bölcsen kellett kezelni. Tehát mi célul tűztük ki a gyülekezetben, hogy olyan közösség szeretnénk lenni, olyan gyülekezet szeretnénk lenni, akik ilyen módon nem határoznak meg dolgokat, minden ember, aki bejön a gyülekezetünkben, szabadsága legyen. Legyen szabadsága felemelni a kezét, ülni, ha akar, teljesen mindegy, állni. Nyilván vannak buzdítások, bátorítások, hogy tapsoljunk, vagy valami. Nem is nagyon szoktuk nagyon erőltetni, nem is mindig van, de ha van, akkor meg nem lepődünk meg rajta. Még olyan tánc nem volt, ami úgy idézőjelben kivette volna a biztosítékot, de ezt a szabadságot meg kell adjuk, ha azt szeretnénk, hogy az emberek most ebben az értelemben jól érezzék magukat. Tehát nyilván, hogy ne ezért járjanak az Isten tisztelete, tehát ne ezért jöjjön valaki a gyülekezetünkbe. Én elmentem a hitgyülekezetébe is annak idején, vizsgáltam ezeket a dolgokat, és be kell vallanom. Két jelenséget tudok most itt megosztani, amit ide gondolnék. Az egyik az, hogy láttam egy férfit, aki föl sem merült a kétség, hogy nem Isten embere. Hát annyira láttam a belsején ami kiárad belőle, az a halleluja, de annyira láttam, hogy ő az hogy megéli, és láttam egy olyan hölgyet, aki ott táncolgatott, és azt mondtam, hogy az én ismereteim szerint ez inkább egy keleti misztikus tánc, mint az Isten jelenlétének a megtapasztalása. És sajnos ez is igaz, tehát, hogy van, aki csak a testet szolgálja ki, vagy a testnek él. Nem az a lélekben és szellemben, vagy szellemben és igazságban szolgálni Isten. Tehát ne a testemet akarjam kiszolgálni az Isten tiszteleten. Sem azzal, hogy ülök, sem azzal, hogy fölállok, vagy táncolok. Vagy megy a ritmus. Mert nyilván, hogy megy a ritmus, vannak olyanok, akik már beindulnak, de arra kell figyeljük, hogy ne a testünket akarjuk ezzel kiszolgálni. Mert akkor bármit teszünk, nem beszélünk.
Csak egy idézet, az egyik énekfőben van ez, hogy mennyire nincsenek egyenmozdulatok, szerintem tudjuk is mondani ebből, hogy mit érzek majd akkor, mikor dicsőséged vár, talán csendben csodálnak, vagy a lábam táncolják, vajon kérdemre húzok, vagy állva nézek rád, halleluját kiáltok, vagy elmondanak. Mennyire nincsenek egy hozzáadatok, hát ilyen
szívből,
és ahogyan az majd ott természetes lesz valamelyben, nem tudom, hogy egyszerre ugyanazt fogjuk csinálni. De szerintem Istennek, ha már ott vagyunk, látszik mindenki. A lényeg az, hogy látszon az imádat.
Így van, igen, igen.
Hát nem az, hogy ez mindjárt fejezik ki.
És az imádat abban fog látszani, az az előző gondolat, abban fog látszani, hogy az Isten dicsősége rajtunk lesz. Értjük? Tehát én csodálom azokat a csendes testvérnőket, akik úgy megvannak a gyülekezetekben, de látszik az Isten dicsősége az életükben. És nem élen járnak a gyülekezet előtt, hogy mindenki felfigyeljen rájuk, de egy szó, egy megnyilvánulás, egy mondat, egy tekintet többet elárul, mint azoknál, akik ugra-bugrálnak adott esetben. Tehát oda-vissza, értjük? Viszont nem az én dolgom megítélni, hogy ki milyen szinten éli meg ezt. Attila akart még valamit.
Ennek van egy fokmérő az életünkben. Ugye mi nagyon ügyesek vagyunk, mint a kameleon, tudjuk, hogyan kell viselkedni a gyülekezetben, a főnök előtt a munkahelyen, a kollégánkkal, mindenhol. De vegyük azt például, hogy gyerekünk felvételizik egyetemre. És ott izgul, mert nagyon be van határolva. És egyszer csak jön a telefon, hogy anya fölvettek. Hogy reagálunk rá? Magunkban örülünk, ugye? Van, aki Jonatán így csinál, hogy igen, ez az. valaki felugrál és ugrál otthon, mert nem látja senki egyébként, aztán utána veszi a telefont, és szétküld az ismerőségnek, hogy fölvették, köszönj, imádkozzál, örülünk neki. Örülünk mondjuk a gyülekezetben, ugye én nekem volt így, hogy az jött le a, most nem tudom, valamikor énekbe, valamit, ne félj, mert megváltottalak, neveden szorítottalak, ennyi vagy. Vagy leszünk mert felvenni a mobilokat, a mobilunkat, és elküldeni ismerősöknek, anyukámnak, testvérnek, barátnak, szeret az Isten, most erősített meg, az övé vagyok.
Igen, ez jelenti.
Hogy
ezt tudnám... Nem, az Isten imádatában nem vagyok téklen, ha szabad így fogalmazom. Valami megmozdul bennem, valamit megmozgat Isten bennem. De milyen érdekes, hogy az imádat arról szól, hogy én. Értjük? Az én nagyapám egy parasztember volt, de mégis az illemtant, azt tőle tanultam. És emlékszem, hogy tanított. Arra, hogy fogadjak köszöntést, vagy hogy köszönjek. Először is azt mondta, hogy mivel még gyerek voltam, belész valahova hangosan köszönni. Nézz az emberek szemét. Ha hölgy jelen van, akkor kezét csókolom, és megcsókolod a kezét. Engem még így tanítottak. Na, miért hoztam föl? A proszkuneo, a görög szó az imádatra, az valami hasonlót fejez ki, kezet csókolni, letérdelni, a hódolatomat kifejezni. És nagyon örültem annak, amikor itt a kérdés kapcsán a válaszokban próbáltuk megfogalmazni, hogy a teljesen alávetni magam, teljes hódolat kifejezése, hogy én megsemmisülök, és te vagy. Te vagy. Amikor valakik legyőznek, ugye. Tegnap YouTube-on néztem egy-két ilyen nem, a Facebookon volt egy-két ilyen videóklip, ahol küldik az ellenfele. Hát az padlón van, kész, tehát az ott lent van. A győztes meg áll. Tehát valahogy ezt jelenti, hogy oda megyek az Isten elé, és elismerem, hogy az Isten valaki, és ebben az értelemben én is senki vagyok. Ebben az értelemben. Máskor meg azt kell erősíteni, hogy én Isten gyermeke vagyok, de most a Istennel való kapcsolatról beszélek, jó? Tehát ő valaki, ő a teremtő, ő az én atyám, ő a világ mindenség ura, ő az életemnek az ura, és én szolgája vagyok, rabszolgája vagyok, ugye, ahogy Pál apostol fogalmaz, és ezt jelenti az imádat, az, hogy alávetem magam teljesen az Isten jelenlétének. Hoz itt egy példát a státugrom, mert ezt nagyjából ismerjük, amikor Jézust elmennek meglátogatni, illetve Máriát és Józsefet, a bölcsek is. Mit csinálnak? Meghajtják magukat, kifejezik a hódolatokat. Azt mondja Isten igéje, hogy a külsőségeknél sokkal fontosabb a belső. Lehet, hogy valaki letérdekel és meghajtja magát, csak belül nem engedelmeskedik az Istennek, nem adja oda magát az Istennek, nem ér semmit. Lehet, hogy valaki nem csinál ilyen külsőségeket, és lehet, hogy ugyanakkor meg megharcolja ezt, és azt mondja, hogy igen, felismertem, hogy ez a tulajdonságom, ez emberi tulajdonságom, ebben változni kell, és alávetem magam az Istennek. Ugye Isten uralma vesz körül bennünket. Egyet viszont ne felejtsünk el, és azért tartom ezt fontosnak, hogy ilyen részletében beszéljünk, mert az a kérdés, hogy mit fogunk csinálni a mennyben. És itt van. Az angyalok pedig mind a trón, a vének és a négy élőlény körül álltak, és arcra borultak a trón előtt, és imádták Istent, ezt mondva, ámen, áldás, dicsőség, bölcsesség, háladás, tisztelet, hatalom és erő, a mi Istenünknek mindörökkön örökké állni. Isten nagyságának az elismerése. Erről fog szólni az örök életünk. Erre készüljünk. Ez a jövő. De mit mondtam? A jövőt mi fogja meghatározni? A jelenünk, hogy most mi hogyan gondolkodunk, hogyan változtatunk azon, hogy ez beteljesedjen. És ha nem erre vagyunk, akkor változnunk kell gyorsan, mert bajba leszünk a mennyben. És testvérek, higgyétek el, az imádat az egy olyan Isten jelenlétében lenni, akár dicsőítés alatt, akár az imádkozás alatt, az olyan, hogy megszűnik körülöttem a tér és az idő. Megszűnik. Nem probléma egy órát lenni az Isten jelenlétében. Nem probléma. Annyival másabb ez a fajta Istennel való kapcsolatunknak a megélése annál, mint amikor azt mondjuk az imaórán, hogy imádkozunk. Nézzük, hogy csak 20 van, és 5-en imádkoztak, de már nem sokan fognak. Nem az egvérkről beszélek természetesen. Egy általános jelenségről sajnos. És olyan kínlódás. És mit mondunk? Testvérek, régen másfél órát is imádkoztunk. Na de attól, hogy mondjuk az imaórát másfél órába tesszük, attól még nem biztos, hogy másfél órás tartalom lesz. Akkor meg kell nézni, hogy régen miért imádkoztak másfél órán keresztül a testvérek. Mi volt régen más, ami most eltűnt, ami most hiány az életünkben? A jelen az lehet jó vagy rossz. Nincs köztes állapot. Vagy egyik, vagy másik lesz. És azt kell megnézzük, hogy régen, amit tettek, amit meghatároztak, ami hatással van a mi életünkre, vagy amit én tettem, és hatással van az én életemre, a jelenre, az jó vagy rossz? Miért van az, hogy az, én szégyen egyébként, tényleg szégyen, mert arra gondolok, hogy Istent imádjuk, és amilyen szavakat csak itt, most, közösen összeraktunk, és azt mondjuk, hogy mennyit imádkozunk, mennyit teszünk bele? Azt mondjuk, hát fél órát, egy órát. Akkor ez mégsem arról szól, amit beszéltünk. Teljesen átadom magam. Egyik barátommal még a teológián voltunk, és együtt imádkoztunk rendszeresen. Sose felejtem el. Készültünk a tanulmányokra is. Nem egy osztályban járt, nem egy évfolyamban, hanem én voltam az idősebb, de együtt imádkoztunk, és akkor egyszer szólt, hogy jössz imádkozni? Hát mondom, megyek, de most csak 10 percem van, mert tudtam, hogy még hogy állok a tanulással, azt mondja, akkor ne gyere. Ha nem tudsz úgy jönni, hogy legalább egy órát itt vagy, akkor ne gyere. Testvérek, így nem szabad hozzájunk sem a gyülekezeti istentisztelethez, alkalmakhoz, igehirdetésekhez sem. Semmi ez. Ez a fajta gondolkodásmód nem az emberi komfortot keresi. Nem azt nézi, hogy 10-től fél 12-ig van az istentiszteletünk, és fél 12 után 5 perce már mindenki eltűnt a gyülekezetből. Mi van akkor, ha Isten többet akar? Mikor adjuk meg azt a szabadságot, amikor Isten azt mondja, hogy most azt szeretném, hogy ott álljatok és zokogjatok előttem. Vagy most szánjátok oda magatokat arra, hogy újjongtok, mert örömöt adtam nektek. Az nem biztos, hogy másfél órába bele fog férni. És mi korlátozzuk az Isten ebben, az Isten tiszteleteinket. Nézzük, hogy mikor jön a busz, mennyit beszélt az ige hirdető. Na, nyilván, hogy az ige hirdetőnek majd kihívás, hogy úgy beszéljen, hogy azért élvezhető legyen a 3/4 óra, vagy az 1 óra is. Vagy adott esetben azt érzi, hogy nincs több, akkor 20 perc után is abban nem vagy. Tehát itt nem mindig a mennyiségről van szó, de nem emberekhez kell alkalmazkodni. Kérdezem, amikor énekelünk, amikor Istent dicsőítjük, akkor benne van-e az, hogy bármi megtörténhet? Bármi előfordulhat vele? Ott van? Kész vagyok arra, hogy azt mondja, Isten, most itt vagyok a jelenlét, bármit csinálsz. És azt mondja az Isten, kiveszem az erőt a lábadból. Összecsuklasz, mint én dolgokat. Jaj, hát azt nem, mert fognak mondani. Értjük? Tehát ez néha nem is annyira egyszerű, hogy azt mondjuk, hogy Uram, bármit tehetsz, de közben jön a lélek, és mi ellenállunk. És mi ellen. Sose felejtem el, egyszer nekiálltam imádkozni, ketten-hárman voltunk csak, tehát nem volt nagy tömeg. És éreztem, hogy most úgy kéne imádkozok, hogy nem tudnék a szavaimmal. És ellenálltam, és azt mondtam, jó, ez nekem most nem. Meg vagyok győző, hogy Isten sokkal többet adott volna akkor. Azóta sem volt rá erre lehetőségem. Adjatok az Úrnak, a ti hatalmasnak fie, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicsőséget. Adjatok dicsőséget az Úr nevének, imádjátok az Urat szent ékességben. Itt vannak néhány kérdések, hogy kit kell imádjunk, ezeket úgy nagyjából tudjuk. Amit én szeretnék ebből kihozni, a dicsőítés része az imádatnak, vagy az imádat része a dicsőítésnek, hogy ezt is fölül kell értékeljük, át kell gondolnunk, hogy a mi éneklésünk az éneklés, vagy dicsőítés. Nem attól lesz dicsőítés, hogy új éneket énekelünk. Fiatalosat, nyúszangosat, vagy hírszangosat, vagy amit Laci írt, vagy teljesen mindegy. Tehát nem ettől lesz. Rajtad múlik, testvérem, rajtam múlik. Mit énekelek? Hogy adom oda magam az Istennek? És lehet, hogy egy gyönyörű régi ének fogja megérinteni a szívemet. Amikor arról énekelünk, hogy messze fent egy hegyen, áll egy régi kereszt, amely engem emlékeztet arra, hogy valaki ott értem valamit te. Nem stílus kérdése ez. Az imádatnak mi lehet a célja? Azt mondja itt a zsidókhoz írott levél szerzője, mert az Isten ilyen áldozatokban gyönyörködik, ami belülről fakad, amit jó szívvel tudunk odaadni. Mert így tapasztaljuk meg Isten jelenlétét és uralmát. És az imádatnak van egy helyes módja, amely arról beszél, hogy az Isten lélek, és akik őt imádják, azoknak lélekben és igazságban kell őt imádni. Tehát, miről van szó? Az imádat az, hogy én megszűnök. Én, az én értelmi, az én fizikális világon megszűnik, az immaterális világon megszűnik, amit én tudok kontrollálni, és átlépem ezt a határt, és transzcendessé válik. Valami történik, valami természet fölötti történik velem, bennem. Erről van szó. Hát az Isten dicsősége az mindig természet fölötti lesz. És nem véletlen, hogy az evangélium hozzáteszi, mert ahol az Isten megnyilvánul, és ő természetfeletti módon tud megnyilvánulni, ott csodák történik. Csodák lesz.
De ez hogy mutatkozik?
Nagyon jó kérdés, talán zárásként erre hagyunk egy. Ha én teljesen át tudom adni magam az Istennek, és Isten olyan módon a lélek által tud használni, indítani, lehet, hogy csak arra fog indítani, hogy imádkozzak valakiért. Lehet, hogy arra indít, hogy imádkozzak valakinek a betegségéért alatt esetben. Menjek el, látogassak meg valakit. És valaki azt mondja, hogy nekem most pont arra volt szükségem, hogy valaki idejön és megszólítson. Beszélgessünk, mert olyan elhagyatottnak érzem. Ez nem természet fölötti? De. És én nem tudom, hogy nekem miért kellett oda mennem a másikhoz. De érzem belül, hogy Isten indít. Amikor azon a szinten vagyunk, most bocsánat, a hétköznapi szinten vagyunk, és csak a gondolataink, akkor néha elkerül a figyelmünket. Lehet, hogy oda megyek udvariasságból valakihez, és köszöntöm, és azt mondom, felajánlom a segítségemet, és azt mondom, köszönöm, nem kérem, kész. Amikor lélek indít, olyan így a bizonságtevés, majd azt később fogjuk venni, bizonságtevés is ugyanilyen. Lehet úgy is bizonságot tenni, hogy megyek házról házról, mindenkinek mondom az evangéliumot, és ahol befogadnak, ott tovább maradok, De a bizonságtételnek van az a forma, amikor azt mondja a lélek, menj oda hozzá. Honnan tudtad, hogy nekem erre van szükség? Ugyanazzal a problémával küzdök, mint amikor te küzdöttél és mi ismerted az Istent. Tehát én azt gondolom, hogy ha őszinték vagyunk, kitárulkozunk az Isten előtt, és Isten dicsősége leszáll, akkor a hogyanok, meg a miértek azért válnak okafogyottá, mert akkor már ezeket nem én adom meg válaszként, vagy én határozom meg, hanem Isten lép el, Isten kezd el cselekedni. És én átélője leszek ezeknek, megtapasztalója leszek ezeknek. Mint amikor Izrael fiai ott álltak a Vörös-tengernél, vagy a Jordánnál, és nem az volt a kérdés, hogy hogyan, hanem az, hogy az Isten velünk lesz, vagy nem. És amikor odaértek, akkor is azt mondta Mózes, hogy tedd a bogarat. Tedd be, lép meg az első. És lett a csoda, és átérték a csodát. Én ezt kívánom, hogy törekedjünk erre, kérjük. És egy nagyon fontos gondolat. Ne azért tegyük, hogy valami legyen, valami történjen. Nekem nagyon tetszik a három zsidó embernek a bizonságtétele, amikor elítélik őket és beteszik a tüzes kemencébe. Sikrák, Misák és Abednego történetével. És ott elhangzik az, de ha nem tenné is az Isten velük, tehát ha nem mentene meg, akkor is vállaljuk a tüzes kemencét. De ők biztosak voltak benne, hogy az Isten megmenti őket, de azt mondja, ha nem tenné, testvéreim, ha nem történne semmi más az Isten tiszteleten, akkor is tedd meg, nem magadért, nem másokért, Istenért, mert őt akarom imádni. Amen.
Amen.
Amen.